Sziasztok! Ez itt a Vétó Ruf Bálinttal, én Vida Kamilla vagyok, a Partizán szerkesztője. Ma pletykálkodni fogunk, ugyanis általában a Vétóban stratégiai kérdésekkel foglalkozunk, a nagy képet elemezzük és úgy értelmezzük a politikát, de ma a személyes viszonyokon, a mikroszinten lesz a hangsúly, hogy mennyire határozhatnak meg politikai stratégiákat, szerelmek, barátságok, szakítások. Úgyhogy ez lesz a mai témánk az aktualitások mellett, és természetesen azt is el kell mondanom, hogy elindult a Partizán 1% gyűjtő kampánya. Ez a Vétó számára azért fontos, mert ennek segítségével tudunk találkozni veletek minél több Budapesten kívüli helyszínen, és személyesen beszélgetni politikáról. És hirdetném azt is, hogy elindult a Partizán Birodalom című műsora, melyben Papp Szilárd, Feledi Botond és Kernel Zsolt elemzik a világpolitikát két hetente szerdánként a 24.hu-val együttműködésben. Nézzétek, kezdünk! Szia Bálint!
Szia Kamilla!
Akkor mielőtt belekezdenénk a mai témánkba a személyes viszonyoknak a politikára való hatásával, azért vegyük át a hét híreit, hogy mi történt. Beszéljünk először Donald Trumpról és a vámokról, ami azért is érdekes, mert Gulyás Gergely kommentálta az eseményeket, mégpedig azzal, hogy nekünk sose volt olyan illúziónk, hogy az európai gazdaságnak feltétlenül jót fog tenni Trump elnöknek a győzelme. Hát ez a nyilatkozat, ez azért elég furcsa, meg tulajdonképpen ellentmondásban áll az elfogadott költségvetés bevezetőjével, ami így hangzik. A béke lehetővé teszi, hogy a 2025-ös költségvetésben több pénzt fordítsunk gazdaságfejlesztésre, béremelésre, otthonteremtésre és családtámogatásra. A most benyújtásra kerülő költségvetés a háború lezárásával és békével számol. Mit látsz ebben? Ráéghet akkor a Fideszre ez a Trump barátság, vagy mi következik mindebből?
Ugye kezdjük azzal, hogy semmi más nem hallunk az elmúlt, mondjuk, lassan egy éve, hogyha majd eljön Donald Trump ideje, és ő lesz az amerikai elnök, akkor minden meg fog változni. Egy nap után béke lesz Ukrajnával, két nap után eljön a gazdasági Kánaán, három nap után Magyarország lesz a leggazdagabb ország Közép-Kelet-Európában, és egész Európában, négy nap után vissza a normalitás, kisöpörjük a vókelemeket a világból, öt nap után, meg már lényegében csak ünnepelünk, és már csak pihenni kell, mint nem is kell elmenni a hetedik napig. Most ebből egyelőre semmi sem jött össze, annyi jött össze, egyedül, hogy megtalálta ugye Orbán Balázs barátjaként G.D. Vance-et, nagyon egymáshoz nagyon hasonlóan néznek is ki, ez biztos, ez segít, és ez egy leírás, azt hiszem, hogy direkt van. Tehát, hogy szerintem, hogy látom, hogy Orbán Balázs növeszti a szakállát, nyilván szeretne jobban hasonlítani.
Ez is a politikai kommunikációnak a része, hogyne, az van tudatosan?
Biztos, hogy tudatos. Ez egyik, a másik az, hogy ugye Orbán Viktor többször mondta, hogy mennyire jobban van Donald Trump-al. Most ebből a jóban léttel, vagy ebből, hogy ők jó barik, ebből Magyarország számára eddig semmi pozitívum nem következett. Szóval, hogy Orosházán írtuk bele a Vétó Trump füzetébe, hogy ugye lett a 20%-os vám. Ugye kiderült közben az is, hogy van egy háttéranyag, ami megindokolja, hogy miért szabott ki többek között, milyen okok miatt szabott ki az Európai Unióra vámot Donald Trump, és ebben van egy rész, ami kifejezetten Magyarországról szól, hogy a magyarországi korrupciós kockázat növeli az esélyét annak, hogy az amerikai vállalatok nem tudnak rendesen üzletelni itt a korrupció miatt, meg a magyar állam miatt. És akkor rögtön jött korunk nagy külpolitikusa, Szijjártó Péter, hogy hát ez hó, de hogy van így, ezt a présember diktálta Donald Trump fülébe valami furcsa átéten keresztül, és igazából az utolsó bosszúja még a sírból is visszatért, hogy Magyarországot rúgdossa, és kiderült az mára, hogy valójában nem ez történt természetesen, hanem az, hogy valóban az amerikai kormányzat azt gondolja, hogy Magyarországon rendszerszintű korrupció van, ez honnan veszi, azt ezt tudom képzelni, hiszen ez nyilván nem igaz, irónia vége, és az látszik még, hogy ebből az ígéretekből, amiket ők a Magyarországot ringatták, Hát ebből egyelőre semmi nem jött össze. És az is egy tökéletes dolog, és nem is nagyon sokat beszélgetnék erről, mert ugye ez egy folyamatban lévő ügy, ugye mennek a vám megállapodások, megy egy ilyen nagy kavarás, nehezen találja még a Magyar Nemzet is, meg a Hír TV is, meg még Bohár Dániel is, azt, hogy mi a jó mondat. Bőve lehet az, hogy egy 2-3 hét múlva már Donald Trump lesz az igazi hungarofób, aki aztán meggondolta magát, ugye volt már ilyen, de most viszont félretéve, tehát az látszik, hogy nem tudnak mit kezdeni a Donald Trump jelenséggel, vagy a Trump tornádóval, és a Trump tornádóval picit szerintem kicsit Orbán Viktor is belekerült, mint úton kezdesz felé, tehát, hogy hirtelen az semmiből, nem tudom mennyire emlékszel arra, lett egy ilyen Facebook videója Orbán Viktornak, amikor körülbelül tényleg, hát nem tudom, fél napra 400 forint alá ment az euró forint árfolyam.
Azt és mondta, hogy ilyen a béke.
Ilyen a béke, tessék, itt a béke, hogy azóta nem volt béke, továbbra is háború van Ukrajnában, és az euró forint árfolyam meg kb. 410 forint körül van. Ez egyik. A másik, ami szerintem nagyon érdekes kérdés, az az, hogy pont ezen a héten adott egy interjút Orbán Balázs Gavra Gábornak, amiben elmondta azt, hogy azért léptünk ki a Nemzetközi Büntetőbíróságból, mert hát Izraelnek megvan a joga ahhoz, hogy megvédje saját magát. És akkor ott visszakérdezett tőle a Gavra Gábor, hogy hát akkor Ukrajnának nincsen meg a joga erre a védekezéshez. Végülis neki is megvan. És ugye, hát, tehát hogy körülbelül ez a fajta logikai szint van, és tudom, sokat beszéltünk a vétóban, és én is gondolom, hogy a logikának nem sok köze van a politikához, vagy nem a modern politikához, de egyébként semmihez sem, de azért most már ezek azért elég komoly vakugrások, hogy hogyan jutunk el abból, hogy a béke egy nap alatt létrejön, és itt eljön a gazdasági kánoán, abból, hogy lényegében büntetővámot kapott Európa többek között, nem csak amiatt, többek között Magyarország miatt. És ebben játszanak ebbe a tangóba, hogy próbálnak ugye Szijjártó Péter és Gulyás Gergely és Orbán Viktor is megfelelni. Ez egyébként saját maguk által mondott, és maguk által felemelt helyzetbe, hogy Magyarország lényegében az első számú szövetségese az Egyesült Államok új kormányzatának.
Pár adással ezelőtt azt mondod, hogy stratégiailag helytelen lenne, hogyha Magyar Péter vagy az ellenzék megszólalna a külpolitikai kérdésekben, mert igazából teljesen felesleges a kormányzatnál van mindenféle hatalom ahhoz, hogy ezeket a viszonyokat intézze, és hogy akkor van jó úton a Tisza párt, hogyha a megélhetési kérdésekkel, illetve azokkal a belpolitikai kérdésekkel foglalkozik, ami a választópolgárok mindennapjait meghatározza. De itt most ez a két téma egy kicsit összekapcsolódik, a külpolitika és a megélhetési kérdések. Szerinted ez ad-e bármiféle stratégiai dilemmát a Tisza párt vagy Magyar Péter elé?
Hát annyit kell mondani, amit szerintem mond, hogy hát volt nagy csimbum cirkusz, hogy akkor majd eljön tényleg a béke és a prosperitás, és elkötötte a költségvetés lassan a kétharmadát ugye április elejére, semmiben nem látszik, hogy bármi javulna, ugye vannak olyan hírek, hogy fűhöz fához futkároznak a fürkészek, hogy kapja Magyarország egy 10 milliárd dolláros hitelkeretet, ami szerintem példátlan, tehát erről tehát ez egy körülbelül a Kádár rendszerben volt ilyen szintű eladósítása az országnak, úgy közben, hogy ugye ott van mellette az Európai Uniós források, amiket egyébként lehetne használni, nem lennének befagyasztva. És azért nem szólnék bele ebbe, vagy a tanácsadóként azért nem tanácsolnék ilyet, mert ez egy megnyerhetetlen játék. Tehát, hogy jelen állás szerint minden tudás a kormányzatnál van, ők játsszák ezt a táncot, próbálja Orbán Viktor magát ebbe a ötdimenziós globális zseniként eladni, próbálja így az egész médiája őt pozícionálni, és pont szerintem ebben van egy szembe lévő állapot, hogy Orbán Viktor ez érdekli, tehát az érdekli, hogy akkor mi van a Fehérházban, meg Kínába, a tiltott városba, viszont ezzel szemben Magyar Péter pedig az érdekli, hogy mi van a Magyarországon, és az emberek hogyan élnek. És ugye ez egy nagyon éles szembeállás, és szerintem ez a szembeállás szerintem jót tesz neki.
Akkor térjünk rá egy másik témára, ugye említetted Gavra Gábor interjúját Orbán Balázsra, most én egy másik interjúról beszélnék, ami az elmúlt napokban megjelent, a 444-en, Molnár Kristóf készítette Kohán Mátyással, aki jobboldali
influencer,
publicista, a Mandiner munkatársa, és felkészült volt ebben a vitában is, és egyébként én azt gondolom, hogy ő a jobboldali fiatal nyilvánosságnak egy dinamikus gondolkodója, de nagyon érdekes volt az ő az ő egyik érvelése, amikor arra a kérdésre, hogy vagy abban a kérdéskörben voltak, hogy mi mennyire propaganda, vagy hogy a Mandiner propaganda, vannak-e kormánypárti médiák, vagy nincsenek, ez a típusú ilyen kategorizálás ment, vagy az ezen való gondolkodás, hogy mi a független és mi nem független érték, vagy érdektelített médiák vannak-e. És akkor erre mondta azt Kohán Mátyás, hogy hát azt igazolja, hogy ő neki nem mondják tolba a cikkeit, vagy nem ilyen módon működik ez a média, hogy ő szokott kritikákat megfogalmazni a Fidesszel szemben, vagy a kormányzattal szemben, és itt mondott példákat, az oktatást is kiemelte. De nagyon érdekes, hogy ezt az érvelést mondja, és én most nem is véleményezném azt a kérdést, hogy mi propaganda, meg hogy milyen Kohán Mátyásnak ebben a vonatkozásban a közéleti tevékenysége, mert én egyébként ezt a mindenféle kategorizációs vitát egy kicsit ilyen meddő dolognak tartom, de az biztosan egy rossz érv, azt hiszem, hogy ha valaki azt mondja, hogy az igazolja a rendszer szabadságát, hogy megjelennek a nyilvánosságban kritikus hangok, vagy kritikus cikkek, ugyanis tudjuk egyébként azt, hogy rengeteg elnyomó rendszerben egyébként teljesen megengedett az olyan típusú kritika, ami nem a rendszer leglényegét kezdi ki, mert egyrészt ezzel elcsatornáz mindenféle indulatot, azt mutatja a rendszer magáról, hogy itt lehet beszélni, és egyfajta legitimációt szerez ezzel, ennek van egy raklapnyi szakirodalma, szóval, hogy ez önmagában nem igazolja sem azt, hogy mi propaganda, mi nem, és hogy mennyire szabad egy ország, vagy mennyire nem. Nekem ez nagyon érdekes volt, hogy ezt az érvelést használta Kohán Mátyás, nem tudom, hogy te láttad ezt az interjút.
Láttam, és sokat nem akarok Kohán Mátyásról elidőzni, két megjegyzésem van ehhez. Az egyik az, hogy a Mandinernek a tulajdonosa az MCC, és akkor mindenkinek a saját fantáziára bízom, hogy mennyire propaganda vagy nem. Egyébként a Mandiner, és főleg az elődje, az UFI megért szebb napokat is, és valóban voltak olyan részei szerintem a történetnek, amikor egyébként tényleg kritikus és jó jobboldali újságírás folytattak, ezek a napok már régességen elmúltak. Egyik. A kettő, a Kohán Mátyásról még annyit szeretnék mondani, hogy lehet, hogy ő a legtehetségesebb emberrel, vagy nem tudom, hogy mondtad, a generációjának jól érvelője, amikor ott ült és csinálta a, nem tudom, stratégiai nyugalom, vagy stratégiai húszárvágás, vagy stratégiai résztek című, hát podcast sorozatot, akkor egy szó nélkül ment el amellett, amit a főröke, tulajdonosa, megbízója mondott akkor a magyar forradalomnak a helyzetéről és annak az analógiájáról, hogy mit kéne csinálni az ukránoknak.
Ezzel kapcsolatban is érvelt egyébként.
Hallottam, láttam. Hát jó, oké. Okay. Utólag mindenki lehet nagyon okos. És a harmadik pedig az, hogy értetek veled 100%-osan, ugye van egy olyan, és ugye erről beszéltünk ugye egyiket a Rosházán, az érted aggódom nem ellene típusú kommunikáció, ugye pontosan ezt csinálja Lázár János, ugye ő is megfogalmazza a kritikákat, a Fidesz belső működésével, az elszabaduló kullancsokkal. Egyébként azért is jó a kullancsozás az ő szempontjából, mert ugye már akkor kevésbé beszélünk a poloskázásról, szépen áltereltük erre a kullancsozásra.
Vannak sőt, szóval olyan módon is kioltja ez a dolog, hogyha felháborodtak az emberek azon, hogy poloskázták őket, hát akkor ő, most előszeretettel használják a saját, ők is a kullancsozást.
Így van, mindenki megy bele a táncba, és ez a dolog ez így működik. Szerintem nem működik, de hogy működik papíron. Szóval, hogy ezek az éltet haragszom kritikák, hát ez egy... A 15. évében az Orbán rendszernek, hát most ugye Kohán Mátyás egy fiatal ember, tehát nyilván ő neki bizonyos szempontból majdnem minden kritika új, mert 10 évvel ezelőtt még szerintem általános iskolába járt, vagy gimnázium elejére, de ettől még 10 évvel ezelőtt ez a rendszer működött, és ugyanilyen volt, vagy talán még bizonyos szempontból gyerekcipőbe járt, de azért voltak már kemény hajtásai, de ettől még, szóval, hogy mindenki saját majd úgy győzi meg arról, hogy miért csinálja azt, amit csinál, ahogy szeretné, az idő majd szerintem majd dönt felette.
Igen, de tényleg szerintem ez az érdekesebben, hogy például a Kádár rendszerben is Hofi Gézának a szerepe.
Hát meg sok minden másnak is.
Teljesen
nyilvánvaló. Ugye beszéltünk itt a vétóban arról, és beszéltünk most is róla, hogy van egy olyan elmélet, nem is kevés ember osztja a történészek közül, hogy az István a király és maga már a gőz kieresztés volt a lényege, és igazából a Kádár Nagy Imre 56-nak az analógiája volt, de most ez nagyon hosszú dolog, és ugye nem is értünk ehhez se igazából, van ennek nagyon sok szakirodalma, de Szóval én ennyit foglalkozték a Mandinerrel, és avval pedig ugye számos is egy érdekes dolog, hogy ki hol helyezi magát el ebben a helyzetben, hogy például ugye a vétó soha nem mondta magáról, hogy objektív, soha nem mondta magáról, hogy független, mindig is értékvezérelt volt, mindig is vállalta teljesen transzparensen, hogy a kormányváltás miatt van. Most avval minket nem lehet támadni, hogy ezt mi bármikor is elrejtettük volna, hogy a Mandiner, meg a Fidesz média micsoda, és hogyan tudja magát mondjuk Bohár Dániel újságírónak nevezni, mikor lényegében nincs olyan posztja Orbán Viktornak, amit ne lájkolná egy másodpercen belül, vagy a bot, ami kezeli a Facebook oldalát. Ezek, hogy mondjam, meddőviták, és szerintem nagyon jó lenne majd egyszer volt, hogyha ilyen történelmi táblatokban, vagy elemzésként térjünk rá vissza, hogy önök mit csináltak az elmúlt x évben.
Hát igen, meg önmagában a pártsajtó az egy létező műfaj, és nem, semmi nem baj nincs problémás, erre. Hogy
semmi van. Semmi baj nincs a pártsajtóval, hogyha a pártsajtó magát pártsajtónak hívná, el tudna abban számolni, hogy mennyi közpénzt költ el erre direktre, elmondaná, kirakná az oldalára ők is, hogy akkor hogyan, honnan jön a pénz, ugye a magát nagyon függetlennek, vagy nem tudom minek, harcosnak lévő megafon, meg patrióta, ugye közpénzből működik, csak egy átéten keresztül. Ami, hogy mondjam, megszoktuk ezt, de hogy ők, amivel másokat vádolnak, hogy ki honnan, milyen támogatást kap, és hogyan befolyásolja a magyar szuverenitás, hogyha valaki pályázik valamire külföldről az Európai Unión belül egy szövetséges rendszerbe, ők pedig ugye közpénzt átmosva gazdálkodnak, hát, hogy mondjam, tehát, hogy minden, ugye ez is egy régi trükk, azzal vádolod a másokat, amit magad csinálsz. Ebben a rendszerben élünk, borzasztó, normalitásnak fogtuk fel, de olyan nagyon, hogy mondjam, moralizálni Kohán Mátyás helyében azért nem nagyon tenném.
És akkor az utolsó aktuális témánk az legyen a keddi tüntetés, legyen amit ugye Hadházi Ákos újból meghirdetett. Itt Marci szintén ott volt, közvetített, értékelt, és hát úgy fogalmazott, hogy a közvetíthetőség határán volt már ez a rendezvény, és hiányolt a stratégiát, a változás elméletet, a politikai ajánlatot. Te hogy látod, milyen irányba tart ez a kérdés, mit emelnél ki ebből a tüntetéssorozatból ezen a ponton?
Én két dolgot szeretnék ebből kapcsolatban megegyezni. Az egyik egy inkább egy politikai cselekvési kérdés. Én azt gondolom, hogy ha valóban a legfontosabb ügy Magyarországon ma, jogilag, vagy jogelméletileg, vagy a jogállam szempontjából, hogy a gyülekezési törvényt módosította az Orbán kormány, azzal, hogy egy politikai kampányt indítson a melegek ellen és a Pride ellen, akkor az egy olyan pont lett volna a magyar ellenzék történetében, amikor tényleg felhattak volna és kivonulhattak volna a parlamentből örökre. Az örökre az azt jelenti, hogy ugye egy év van hátra a választásokig, hogyha tényleg ez a legfontosabb probléma, és tényleg ez már a non plus ultrája mindennek, akkor a Momentum frakció, a DK frakció, a Párbeszéd frakció, még nem tudom, az LMP frakció, hogyha éppen magát ellenzékének vallja, felálltott volna, és azt mondja, jó, ideig asszisztáltam, többet nem asszisztálunk ez a cirkuszhoz, és innentől kezdve minden, amit hoz, az egy párti, vagy a Jobbikkal közös, vagy a Mi Hazánkkal közös parlamenti bohóckodás. Ezt nem tették meg. Lehet, hogy pirotechnikai eszközöket bevetettek, és kaptak rá nagy büntetéseket, erre még vissza fogok térni, de ha valóban ez a legfontosabb kérdés most, akkor miért nem álltak fel, és miért nem vonultak ki? Ez egy teljesen legitim politikai lépés lett volna, egy év van hátra a választásokig, ugye természetesen ugye azért nem vonultak ki többek között, mert akkor ugye megszűnik ugye a fizetésük, meg a frakciók támogatása, de hogyha tényleg ez a legfontosabb, akkor szerintem ez egy legitim és fontos lépés lett volna, és itt lehetett volna tényleg azt demonstrálni, hogy ők nem vesznek részt ebben a cirkuszban tovább. De nem ez történt, és Hadházi Ákos se ezt tette, hanem azt mondta, hogy ez a legsúlyosabb dolog, ami történt a magyar demokráciában, bizonyos szempontból, nagyon sok szempontból igaz, de a reakció nem ez, hanem tüntetések szervezése Budapesten lévő, talán Szegeden volt egy tüntetés még mellette, de Budapesten lévő tüntetések szervezése, ahol fiatalokat próbálnak hát újraélni, vagy újraéltetni az elmúlt 15 év különböző eseményeiből, akik ugye nem vettek részt ugye a különböző 15 évvel ezelőtti hitfoglalásokban, meg oktogon elfoglalásban, meg körúton, meg CEU tüntetésben, meg netadó tüntetésben, most nem akarom mondani ezt napestig, azok újra átélhetik azt, hogy hogyan lesz, milyenek ezek a közösségi...
Hát, hogy először nem újra. Tehát, Hont András fogalmazott úgy az ötben, hogy senki nem szólt nekik, hogy ugyanez a típusú koreográfia, igen, ugyanez a típusú politikai ebben logika egyszer megtörtént már.
Nem is egyszer, hanem majd tízszer. Szóval, hogy én azt gondolom, hogy ez lett volna egy felelős döntése egy politikai csoportoknak, csoportosulásoknak, és akkor tényleg lett volna egy politikai kiállás, és nem mást használnak, hanem magukon kezdik a demonstrálást. Ugye maga Hatházi Ákos is számtalanszor elmondta, az ő szempontjából szerintem logikusan, hogy miért kell részt venni a parlamenti munkába, nem is kellett volna felvenni a nem tudom milyen, nem a mandátumokat se, aztán mondhatok után, mert nem kellett volna felvenni a különböző tisztségeket is, és ez micsoda kollaboráció. Itt lett volna a lehetőség most is megvan. Ez egyik. A második. Hogy ezek a performanszok micsodák, ezeket most a Marci szerintem nagyon jól elmondta, én ehhez nem tudok nagyon sokat hozzátenni, egészen különleges egyveleg az elmúlt 15 év politikai performanszainak, a nem politikától a politikán, a szlemmereken keresztül, Puzsér Róberten át, a szlemmereken tovább. Ugye ezt mind, ugye én sajnos elég idős vagyok ehhez, én láttam ennek az első lépését 2011-ben, a gulyalábasokat 2017-ben, a dobolókat, a technósokat, a foglalókat, az arcfestőket, mindiket láttam, aztán láttam az összes kétharmadot is. Ettől még persze, aki ott van és részt vesz benne, annak az egy közösségi élmény. Jó emberek vannak ott, egy jó cél érdekében, de egy rossz, hogy mondjam, eszközt használva, és az a bajom ezzel, hogy szerintem Hatházi Ákos ezt pontosan jól tudja, lehet, hogy ő azt reméli, hogy ez majd egyszer csak nagyobbra és nagyobbra nő, és bőven, hogy meg is fog nőni, de jelen pillanatban nem ez az irány. És akkor a második gondolat. Hála a jó Istennek, a magyar politikai verseny 2025 áprilisában nem Budapesten zajlik, hanem vidéken. Azért hála Jóistennek, mert így lehet megnyerni a választást. Budapestet megvan. Budapest egy ellenzéki többségű, masszív ellenzéki többségű nagyváros, vezetői is, polgármesteri, egy-kettőt leszámítva, akik maguk buktak meg, mind ellenzékiek. Ha most nem csinál semmit az ellenzék Budapesten, akkor is meg lenne, ha többet nem is szólalna fel Magyar Péter Budapesten, akkor is a Tisza párt lenne a legerősebb párt, masszívan megnyerné 2026-ot Budapesten. De nem itt dől el a választás, hanem azokon a vidéki településeken, falvakban, megyei jogvárosokban, ahol egyébként a Tisza jár és kampányol. Nehéz azt megérteni, hogy az 15 évnyi Orbán rendszerben az ellenzék Budapesten kampányolt és budapesti tüntetéseket szervezett, és aztán meg mindig kétharmad lett, nehéz azt megélni, hogy most már nem ez a fontos. Nem ez a főszereplő, nem Budapest a főszereplője az ellenzéki politikának.
Igen, erről vitatkoztunk már, mert én pedig azt gondolom, hogy a Budapest kérdés, és a budapestiek is fontosak, és elhanyagolni sem szabad ugye, a budapesti témákat és azokat az embereket.
De, bocsánat, igen, vitatkoztunk már róla, és akkor vitatkozunk rá tovább is, nem elhanyagolni kell őket, hanem megnyerni a választást. És a választást azokon a helyeken kell megnyerni, ahol a vidéki választók laknak. És pont jártunk ugye Orosházán, egy fantasztikus estét töltöttünk ott, nagyon köszönjük az ottani közönségünknek, ottani közönséggel beszélgettünk arról, hogy mi a fontos nekik. Olyan emberekkel, akik vétónézők, nem valószínű, hogy Kohán Mátyás rajongók, és mindenit azt szeretnék, hogy változást legyen a Magyarországon, és akkor beszélgettünk arról, hogy nekik mi a fontos, és mennyire követik mondjuk a Pride kérdését, vagy a Hatházi Ákosnak a nem korrupcióval kapcsolatos, hanem ezt a fajta ilyen hídlezárásos tevékenységét, akkor olyan morgás volt, mint már régen egy ilyen ellenzéki ügyben. Egyszerűen azért, mert pontosan, ha belegondolsz abban, amikor Orbán Viktor meghirdette a dolgait, a nagytakarítás, kistakarítás, húsvét, nem tudom, micsoda, hogy azt szerette volna, hogy ami addig történik, hogy megélhetési kérdésekről beszél mondjuk az ő ellenfele, vagy főkihívója Magyar Péter, arról ne beszélgessünk, vagy próbáljuk elterelni a közvéleményt. Ugye lett, szerintem az egy hibás dolog volt, de lett a poloskázás. Utána Lázár János ugye kullancsozik meg, beszél arról, hogy a NER-oligarchák, és Budapesten pedig arról beszélgettünk, most is, hogy akkor melyik hidet hány ember tudja elfoglalni hány percig. És nem arról, amiről a választás valójában szól, hogy mik az embereknek a valódi problémája. És még egyszer mondom, azok az emberek, akiket ez a dolog érint, a Pride betiltása, jogaiknak katazása, borzasztó rossz helyzetben vannak. Teljes mértékben megértem a felháborodásukat, osztom abban a szempontból, hogy ez egy jogsértő, korlátozó, egészen elképesztően antidemokratikus lépés, aminek a megoldása nem az, hogy ne járjon a 47-es villamos, hanem az, hogy leváltsák az Orbán rendszert, az Orbán rendszer leváltása után visszahelyezzék az eredeti gyülekezési törvényt. Ez a megoldása. Soha Magyarországon még a vasárnapi boltzárat leszámítva, ami nem azért, mert a tüntetés volt ellene, vagy mert népszavazást kezdeményeztek ellene, hanem azért, mert megmérték, hogy nincsen többsége. De soha Magyarországon tüntetéssel, még, az Orbán rendszerben tüntetéssel még semmi nem oldódott meg. Akkor megoldódna, továbbra is mondom, hogyha 1 millió ember lenne az utcán, akkor megoldódna, nem lesz 1 millió ember, egyre kevesebb ember van. És amit a Marcinak a közvetítéséből még látszik, az az, hogy bárkivel beszél, az emberek elkezdtek csalódottak lenni. Na most én azt szeretném kérni, hogy aki azt eljátsza, hogy a fiataloknak a reményét kezdi elvenni, hogy lesz Magyarországon kormányváltás, akkor, amikor a kormányváltáshoz még sosem voltunk ilyen közel, az a tűzzel játszik ilyen szempontból. És érdemesetlen azt átgondolni, hogy lehet, hogy jobb eszközök is vannak arra, hogy az ember a saját politikai cselekvését megélje. Még egyszer úgy mondva, hogy egyébként amiért ők tüntetnek, az egyébként egy helyes kérdéskör, csak a megoldás nem ez.
Persze, de az is teljesen érthető szerintem egy választópolgár szemszögéből, aki szeretne felkelni ez ellen a törvénymódosítás ellen, hogy azt gondolja, hogy oké, itt van a kihívó, de ő is a Fideszből jött, egyáltalán nem biztos, hogy stratégiai okok miatt nem tűzi a zászlajára ezt a témát, hanem azért, mert őt sem érdekli, ő is ebben a politikai szocializációban nőtt fel. Miért bízzak abba, ha én most nem próbálom meg ezekkel a lehetőségekkel kifejezni a nem tetszésemet? Miért bízzak abban, hogy egy volt fideszes majd visszahelyezi a törvényeket az eredeti állapotba, és nem lesznek ezek a kisebbségek jogfosztva egy esetleges kormányváltás után?
Szerintem egy jogos kérdés. És egyrészt azért, mert Magyar Péter mondta, hogy ezt meg fogja oldani. Kettő pedig az, hogy inkább akkor az emberünk kicsit bölcsebben gondolkozzon, hogy vajon azok a pártok, akik mondjuk ezt a tüntetést szervezik, vagy akik mellé állnak, vajon az elmúlt időszakban mennyi sikert értek el politikában. Most az elmúlt időszakot nem csak az elmúlt 1 évre, hanem az elmúlt 10 évre gondolom. Jó. És akkor az ember átgondolja, hogy vajon ezek a tüntetések, amikről 2000... Én emlékszem arra, hogy először tüntettem az Orbán rendszerrel szembe, akkor valaki még fideszes volt, meg még, hogy mondjam, másképp gondolkozott róla, az 2011-ben volt, amikor a médiatörvénynek az elfogadása volt, és édesanyámmal és egy nagyon jó barátommal körülbelül hárman áldogáltunk, még rajtunk kívül volt még szerintem egy... nem tudom, 1500 ember a Kossuth téren, hogy akkor még nem volt a mostani átépített verziója, és ott néztük, és akkor ott beszélgettünk egymással, a médiatörvény elfogadása az egy olyan fajta cezúra, ami az átlépése után majd lesz sokkal-sokkal rosszabb. Valóban sokkal rosszabb lett. És bármi történt belőle? Azt sem tudják, hogy miről van szó. És hány ilyen tüntetés volt? Hát ha nem volt 100, akkor egy sem. És hány generációt húzott be ez a tüntetés sorozat abba, hogy a politikát megismerje? Azt úgy érezze, hogy valamit csinál, aztán pedig elbukni, és mély depresszióba essen? Hát nem tudom, hányadik ilyen kört futjuk el. És ez egy óriási felelősség mindenkinek, aki 18-19-20 éves embereket belerángat a politikába, hogy mit mond neki, mi a következő lépés. Az, hogy aztán majd meghosszabbítjuk 48 órára, vagy 62 órára a tüntetéseket, amiket most is már a hideg miatt is, meg az emberek létszámával is, meg a rendőrségnek a fellépése miatt is, és az a legkisebb része, és a tart addig is, amit maguk meghirdették.
Világos, én csak azt mondom, hogy szerintem bizonyos választói körökben jelen van ez a szkepszis és ez a félelem.
Szerintem ez teljesen jogos, és szerintem erre kell a politikának, a nagy politikának választ adnia, hogy az emberek is úgy érezzék, hogy majd lesznek majd képviselve.
Oké, és akkor szerintem menjünk rá a mai nagy témánkra, ami, ahogy már említettem, az lesz, hogy vajon mennyire határozzák meg a személyes kapcsolatok, személyes viszonyok azt, hogy hogyan alakulnak bizonyos politikai döntések, és azt, hogy mennyire kell a politikának számolnia azzal, hogy vannak ezek a személyes kapcsolatok, amik adott esetben túlmutatnak a saját jelentőségükön. Igazából, mivel te politikai tanácsadó vagy, ezért az lenne az első kérdésem ezzel kapcsolatban, hogy a személyes tapasztalataid alapján mennyit számít egy politikus mozgásában és döntéseiben ezek a típusú személyes viszonyok?
Hát, hogy hogyan nézed, hogy amiről beszéltél korábban, hogy vannak ugye a családi viszonyok, ugye nyilván azok determinisztikusok, és azok ugye örökké tartanak, meg vannak ugye ilyen mentorált kérdések, amiket általában, végig fogjuk menni, általában hát ilyen királygyilkossággal végződnek, és ugye van az, hogy létezik-e politikában barátság kérdéskör. Hát, én azt gondolom, én még ugye csak a 43 éves vagyok, amiket én látom, az, hogy Eddig azt mondtam, hogy igazából nem. Tehát, hogy a politikai barátságok, hogyha nem ilyen nagyon hazug módon, vagy eleve hazug módon, vagy eleve tiszta módon, hogy ezek csak érdek alapon működnek, ha nem így vannak definiálva, akkor ezek ide után valahol a politikai versenyben sajnos azért megromlanak.
Most nem akarok nagyon pszichologizálni, de azért érdekel, hogy mit gondolsz arról, hogy egy olyan politikus, aki ennyire mondjuk egy nagyon előlévő szereplő, akár ellenzékbe, akár kormányzati szereplő, akire minden bizonnyal nagy pszichés nyomás nehezedik emiatt a közszereplése miatt, egyáltalán elképzelhető-e akár a mindenféle óvatoskodások miatt, kinek mit lehet mondani, kiben lehet megbízni, tehát hogy ugye egy ilyen állapotban élik valószínűleg az életüket, egyáltalán ebben a típusú elmeállapotban, vagy ebben a típusú élethelyzetben lehetséges olyan szempontból őszinte és tiszta viszonyokat fenntartani, barátságokat, mint ahogyan ezt egy civil ember elképzeli?
Nem. Minél magasabb van valaki, ez annál magányosabb helyzet. Ugye ez egy régi mondás, a legmagányosabb ember a király, ugye, aki egyedül van. Azért ennyire nem rossz, tehát ennyire nem kell látni, de azért ugye ez a világ, egy paranoid világ, mindenki fél, hogy mit mutat magából meg, mit tud az ellen felhasználni, mit mondott, nem tudom, két pohárból után, milyen csajokat nézett, vagy milyen csábókat nézett, és hogy mindenben az emberek, a politikusok paranoid módon a veszélyt látják a saját hatalmukra, vagy a jövőbeli esetleges hatalmukra nézve. De természetesen úgy nem lehet egészséges pszichével végigélni az ember életét, hogyha az összes kapcsolatát, barátját, vagy bármi ilyesmét megszakítja, és minden mást csak annak rendel alá, hogy ő politikus legyen. Tehát én azért láttam azt, hogy azért van egy csomó olyan magasrangú politikus is Magyarországon volt, aki azért megőrizte ezek az általában gyerekkorban, vagy egyetemi évélet alatt lévő kapcsolatait, mert abban nem azt gondolta, hogy csak azért van valaki vele jóba, ugye ez a másik ilyen paranoid dolog, hogy a hatalomhoz akar közel kerülni. És ezek barom érdekes dinamikák, és tegényesek akarok pszichologizálni, de hogy azért az látszik, hogy ki az, aki képes bizonyos szempontból elválasztani, vagy legalábbis valamilyen módon őrizni azt a fajta normalitást, amit az emberi kapcsolatok jelentenek, és meg tudja azt őrizni, hogy igenis van egy pár olyan ember az életében, politikusként, aki ezt tud fordulni, tud vele saját maga lenni, nem kell megállás nélkül valamilyen szerepet játszani, nem kell attól félni, hogy bármit mond, bármit csinál, bárhova néz, amit gondol, akkor azt valaki lejegyzeteli és meglátja. És ebből a szempontból Magyarország egy szemben nagyon különleges ország, mert a vezető elitünknek egy része, ugye a jobb oldalnak egy része, az egy kollégiumi folyosóról származik, ahol már akkor 20 éves korukban elindult az a fajta paranoia, játszmázás, intrika világ, amiből aztán később az egész országunknak a vezetői kinőttek.
Igen, erről is fogunk beszélni, de először akkor nézzük meg a családi kötelékeket. Tehát, hogy azt mondod, hogy ugye, meg nem csak te mondod, hanem ez így van, a családunkat nem választjuk meg, tehát, hogy ezek adottságok. Van-e olyan példa a fejedben, ahol ez különösen izgalmas módon szivárgott át a politikába, és adott esetben akár érdekellentétek születtek családon belül? Mik a jó példák, hogyan kezelték ezt?
Többfajta család létezik, vagy a családi kapcsolat létezik, ugye van az, amikor valaki apja vagy gyereke a másiknak. Ilyen is van a magyar politikában, nem is kevés. Ugye most nem megyek vissza a Rajk testvérekig, mert az egy másik dolog. Ugye az is egy tök érdekes dolog, hogy a Rajk testvérek, hogy az egyikük egy szélső jobboldali, a másik ugye kommunista lett, és hogy akkor hogyan voltak későbbiekben, de ez most a történészek dolga. De a magyar demokratikus parlamentben több olyan szereplő volt, aki, amikor apa fia, ugye ez a Gál családban volt, ugye az idősebbik Gál, ugye meghatározó szereplője volt a Szocialista Pártnak, a parlament elnöke volt, ugye a fia pedig Gályé Zoltán, aki ugye volt Gyurcsány Ferencnek a sajtó szóvivője, most éppen Karácsony Gergelynek a kommunikációs tanácsadója, közben volt a Népszava főszerkesztő, és egy komoly karriert járt be, és az ő karrierjét egyébként az, hogy az édesapja honnan jön és milyen hatalma volt, azért az nagyban elősegítette, és persze nyilvánvalóan egy ilyen pecsét is volt rajta, hogy neki minden azért megy könnyebben, mert hogy van az apja kicsoda. A másik ilyen, az kevésbé volt látványos, ugye ez ugye Botka László és az édesanyja kérdése, ugye van egy ilyen ominózus videó, amikor mindketten egyszerre nyerik meg, egyik Szolnok, a másik Szeged polgármester, és egymásnak üzennek, hogy szia mama, szia, itt vagyok, én nyertem. egyébként az ő kettőjük politikai mozgásában nagyon komoly ráhatása nem volt Botkásznak az édesanyja politizálásának. Aztán ugye van egy másik ilyen érdekes dolog, ugye ez a Göncz család kérdése, hogy ugye Göncz Árpád közszársasági elnök van, összes, hogy az ő lánya, ugye Göncz Kinga pedig ugye külügyminiszter lett, és sokan azt mondta, hogy azért, mert hogy a családi név miatt és a közszársasági elnöknek a nimbusza miatt választotta őt Gyurcsány Ferenc, hát aztán ez vagy igaz, ugye, vagy nem igaz. Aztán ugye van egy olyan rész, ami hogyha már pletykálkodásban, ugye hogy az SZDSZ-ben volt egy különleges ilyen csapat, akik ugye szinte mind valamilyen fajta rokoni szálak voltak, ugye volt Magyar Bálint és Hodosán Róza, Hodosán Róza, mi egyszerre voltak országgyűlési képviselők, ugye férfeleség volt, ugye korábban Demszky Gábor is volt a felesége, tehát egy ilyen hármas szerelmi kapcsolat, vagy egy történetben eltolódó valami volt, de egyszerre voltak országgyűlési képviselők, hogy Mécs Imre ugye a sógora volt, tehát egy ilyen egészen egy ilyen, már-már ilyen dinasztikus ilyen kapcsolatrendszer volt, aminek aztán valójában a nagy különbség nem volt, hogy a Magyar Bálint volt akkor is a domináns figura, de mégis az egy másik az embernek a felesége mellette ül, és úgy szavaz, vagy akár úgy nem szavaz, ahogy ő szerette. És akkor ennek ugye, még, ugye volt még történelem a Génagyné Macuánás és a férje, de ami ugye a legismertebb ilyen pártelnöki viszony, az mielőtt még a legismertebbet elmondom, ugye volt egy előzménye, hogy Torgyán Józsefnek a felesége és Csemária és ugye a pártelnökségbe jut, és ugye teljes mértékben ugye régi képeken ott ül mellett, ott ül mögötte, és akkor itt simogatják egymást a parlamenti kamerában, de ami a legismertebb ilyen, az Underwood, a magyar Underwood pár, ugye Gyurcsány Ferenc és Dobrev Klára volt, akik ugye egyszerre, szintén ugye Dobrev Klára egy politikai dinasztiából származik, és ugye Gyurcsány Ferenccel pedig így a politikán keresztül ismerték meg egymást, és egyébként formálisan Dobrev Klárának egy ideig nagyobb hatalma, vagy hatalma volt, mint akár Gyurcsány Ferenc, ugye, aki korábban ugye egyébként így vicces módon ugye, és a rossz nyelvek szerint, meg egyébként a valóság szerint is Dobrev Klára édesanyjának a különböző banki kölcsönei miatt lehetett aztán ugye apró piroskán révén milliárdos, és így került be a politikába úgy, hogy egyszerre érkeztek be. Dobrev Klára volt Megyesi Péternek a kabinetfőnöke, és így került be Gyurcsány Ferenc, mint így párként, hogy ő mint főtanácsadója Megyesi Péternek.
De akkor ezek a házastársi viszonyok adott esetben egy párt vezetésében, ugye van még ilyen magyar párt, Ami Hazánk Mozgalom, Duró Dóra és Novák Előtt házastársak.
Igen.
Most nem feltétlenül az ő példájukat nézve, hanem általánosságban, mi történik ilyenkor? Tehát, hogy megduplázza az erejüket, adott esetben szavazásokkor együtt szavaznak, vagy pedig az történik inkább, hogy ez a többiekben feszültséget kelt, és megtörténik az, hogy érzelmeket visznek a politikába, tehát, hogy milyen helyzeteket tud ez okozni?
Vagy az van minden normális életben, hogy a kettő közötti viszony, hogy milyen a közöttük lévő állapot határozza meg a politikai viszonyokat is. Tehát, hogy ugye nem lehet tudni, de azért lehet sejteni, hogy valahogy például a Gyurcsány Ferenc és Dobrev Klára közötti kapcsolat valahogy kicsit hogy hűvösebb volt egy bizonyos időszakban, ahogy beszélt Gyurcsány Ferenc Dobrev Kláráról, az nem volt olyan nagyon, vagy az én fülemnek nem volt olyan nagyon olyan meleg, vagy olyan nagyon olyan baráti, olyan nagyon fura, ilyen távolító módon beszélt például a kudarcok után róla a Gyurcsány Ferenc. Ugye a Tolgyán házaspárnál ez ugye fel sem merült, hogy az ott egy teljes mértékben egy szövetségési rendszerben működött. Duró Dóra, Novák Erődnél szintén nem, ugye nem voltak ugye ők elnökségi tagjai ugye a Mizánknak, tehát hogy nem volt a vezetője egy pártnak. Ugye ez egy nagyon fura ilyen munkamegosztás volt, amit Gyurcsányék kitaláltak, hogy ő a párt elnöke, de a párt arca egyébként a felesége. Tehát hogy ez egy ilyen, ugye utoljára ilyet talán a Clinton házaspár próbált meg, most ilyen nagy politikán, most őket nem hasonlítanám egymáshoz, de azért, hogy amikor ugye Bill Clinton elnök lett, akkor azt találta ki, hogy a feleségére nem csak, hogy nem, first lady-ként ad közpolitikai szerepeket is, hogy dolgozza ki a oktatás, meg az étkezésnek a programját és támokba. Csúfos kudarc lett, tehát nem szerették a választók azt, hogy így ez ennyire egy ilyen ilyen nepotikus viszonyok vannak. Hát nem lehetően sokkal nagyobb siker se ugye egyébként a Dobrev-Gyurcsány tandem. Úgy közben szerintem, hogy egyébként, és ezt már sokszor beszéltük, úgy közben, hogy egyébként a politikai racionalitás megvolt a Dobrev projektbe, de pont ugye Gyurcsány Ferenc személye az, ami nem engedte, egyébként szerintem az ő, a férjénél népszerűbb ember előre mehessen. És ezeket keverni, ezeket a viszonyokat, hogy érzelem, gyermekeim, apja, anyja, házastársam, stb., és egy politikai szövetségben lenni, ez mindig nagyon veszélyes. Mert akkor mi történik otthon az elnökségi ülés után? Sok minden meghatároz abból, hogy mi ez a következő elnökségi ülésen, hogyan tud valaki valójában beállni valaki mögé, olyan tudja akár mondjuk beismerni azt, hogy az ő politikai karrierje zátonyra futott, és a feleségé akár
te azt gondolod, hogy ez egy nem túlzottan követendő példa, mert sokkal nagyobb kockázatot rejt, mint amennyit nyerni lehet.
Hát egyrészt, persze, egyrészt a személyes házassági viszonyban is, de az nem a mi dolgunk. Kettő pedig az, hogy szerintem olyan, tehát a politika nem barátságoknak a színterepet. Az ember a politikus társával lehet, hogy eljár sörözni, de csak azért elsörözni, nem csak azért, ez egy fontos dolog, hogy egymással
networkön,
vagy a kastélyba, ugye, ami van egy ilyen kastély, ami erre van,
a network kastély,
de hogy ez a politikus barátságok inkább networkolésről szólnak, meg pletykáról szólnak, meg olyan szövetségesetek az építkéséről, ami a hatalomnak a megtartásához, a hatalommal való jutáshoz szólnak. Tehát, hogy szerintem azt, és szerintem a jó politikusok tudják ezt, és nem mossák össze, hogy miről szól egy barátság. Egy őszintén barátságban az ember általában érdek nélkül, vagy egy mélyebb szinten van benne. Egy politikusok közötti barátságban, egy politikusok közötti viszonyban ez azért nem teljesen így van.
Te ismersz olyan egyébként tehetséges, képességes politikust, akinek szerinted az volt a veszte, hogy nem tudta ezt a különválasztást megoldani, vagy hogy túlságosan belelátta a saját személyes szeretetét azokban a viszonyokban, amik alapvetően érdekalapú viszonyok voltak?
Hát ugye az egész Momentum is ugye kicsit erről szól, a Momentum története, hogy valójában úgy tettek, mintha barátok lennének, de aztán igazából nem voltak barátok. Nagyon hasonló volt szerintem a dinamika, mint a korai Fidesz kollégiumi összezártságból lévő ilyen nagyon paranoid világban, és az egy persze egy tök érdekes emberi kérdés, hogy az ember nagyon sokat van együtt egy csomó másik politikus társával, akkor okvetlenül a barátaira kevesebb időt tud szakítani, és hirtelen azt gondolja, hogy ezek az emberek a barátjaikban annyit ül különböző, nem tudom, elnökségi frakció, nem tudom én elvonulásokon. Nagyon nagy hiba a kettőt összemosni, nagyon nehéz dolgot elválasztani, hogy az ember hol húz egy határt. Én azt mondom mindig minden politikusnak, hogy akivel dolgoztam, aki megkérdezi a véleményemet, hogy az emberek legyenek barátai, legyenek olyan horgonyai, akikhez tud fordulni, akinek semmi köze nincsen a politika világához, hanem a közöttük lévő viszony az hogy mondjam,
másról
szóljon. És egyébként sok adás ezelőtt beszéltünk ugye a hübriszről, mint fogalomról. A hübrisz, ez egyik elkerülési módja az, hogy az embernek legyenek olyan politikában, olyan tükrei, emberek által feltett tükrei, amik megmondják, hogy te figyelj ide, a hatalom, vagy a hatalomnak a kis szelete, vagy a kis pici kis üzeje, annyira eltosztott téged, hogy muszáj visszajönnöd. Az elszállásodat muszáj visszavenned, mert egyszerűen más ember lettél, mint hogy bekerültél ebbe a rendszerbe. Ezt a politikus társak általában nem tudják megadni, hiszen ők is ugyanabban a drogban vannak benne, ugyanabban a buliban vannak, csak lehet, hogy kicsit másképp hallják a zenét, de hogy ez nagyon fontos a mentális egészség megőrzésére. És egyébként mindenhol, nem csak Magyarországon, minél magasabbra megyünk, és annál kevesebb valódi barátsággal rendelkező politikus van, ami egyébként az ő saját mozgásukat, ami egyébként mindenkire másra kihat, lehet lenni ez a saját pártja, vagy az ország vezetése, egyébként iszonyú nagy hatással van. És amikor beszélünk arról, hogy ezek milyen ilyen zárt közösséget alkotnak, ez azért is van, mert hirtelen az emberek csak azokkal próbálnak majd együtt lenni, akiben valami fajta érdek közösségben vannak, mert azt hiszi, hogy akkor az még valamilyen szinten zárja a viszonyrendszerüket.
Hát meg spórolják, gondolom, az időt, vagy valószínűleg sokan így gondolkodnak erről, hogy minek tartsanak fenn olyan viszonyokat, amik nem szolgálják
az érdekeiket. Abban nincsen érdek, és nincsen benne valamilyen, nem tudom, lehetőség.
Igen. Jó, hát akkor menjünk tovább egy konkrét baráti társaságra. Még nem az ős Fidesszel foglalkozunk, hanem egy későbbivel, azzal a baráti társasággal, mint Varga Judit, Magyar Péter, Orbán Balázs és Gulyás Gergely neve fémjelez. Nézzünk magáról egy bejátszót.
2006-ban Gulyás Gergővel közösen próbáltunk segíteni az akkori rendőri túlkapások sérültjeinek, áldozatainak. Utána Gulyás Gergővel mi közösen jelentettük be a Kossuth téren tüntetéseket, az akkor egyébként hónapokig körbe kordonozott Kossuth téren. Ugye műveleti területnek nyilvánították. Mindezeket csak azért mondom el, hogy én ízig-vírigbe vagyok kötve ebbe az oldalba.
Nem. Gulyás Gergely barátod között mondhatod? Te barátaid között tudod?
Eddig annak tudtam, igen. Utoljára december karácsony körül beszéltünk Gergővel.
Bocs, akkor mielőtt ezt a döntésedet meghoztad volna, nem egyeztettél vele?
Nem.
Nem is tájékoztatod, hogy ilyesmi lépésre készülsz?
Nem. Nyilván engem nagyon sokan ismernek, és én is sokakat ismerek ebben a rendszerben. Mindig tudták, hogy én egy kritikus elem vagyok, tehát én belül, kifele soha, nyilván ez egy játékszabály, de befele én kritikus voltam nagyon sok kérdésben. Én nagyon sok minden nem értettem egyet, és ezeket mi megvitattuk, és ezek jók voltak, ezek baráti beszélgetések.
Bocsánat, akkor azt mondtad, hogy mi? Akkor kikre gondolsz? Tehát ebben van-e kormányzati tisztséget viselő személy például?
Persze van. Hát ezek nyilván a fiatalabb generációra gondolok, akikkel mi egy társaság voltunk, egy társaság még ők most is, Orbán Balázs, Gulyás Gergely, sokan mások, oligarchák, stb. Ezeket én mindig elmondtam, néha kaptam rá választ, néha egy mosolyt kaptam rá, de jó volt ezeket megbeszélni, viszont soha kifele nem beszéltem.
Jó volt ezeket megbeszélni, de ennél érdekesebb az, hogy ízig-vérig be vagyok kötve ebbe az oldalba, így fogalmaz Magyar Péter, és talán nem is érthető meg az ő felemelkedése ennek a benfentesség hatásnak, ha ezt kivesszük, tehát hogy ez alapvetően benne van az ő történetében, de egy kicsit Gulyás Gergely szerepére kérdeznék rá, tehát hogy volt itt erről szó több körben, ugye Török Gábor is nyilatkozott azzal kapcsolatban, hogy Gulyás Gergelynek véget érhet a karrierje, ami végül nem történt meg, vagy nem úgy tűnik, mintha megtörtént volna. De ilyenkor hogy értékeli belül a párt, vagy a pártvezető, hogy felelős vagy-e te a barátodért, felelős vagy azért, hogy Gulyás Gergely, hogy ekkora bajt okozott a te barátod?
Hát nem tudom. Fantáziám van róla. Egyébként Gulyás Gergely nem lett erősebb, és hogy gyengébb lett, csak lehet, hogy nincsen más, vagy lehet, hogy majd old meg te, hiszen te hoztad, kérdés felmerül fel. Ugye a politikában ki miért felelős, ugye az egy, valójában senki sem miért nem felelős, főleg Magyarországon. És a kilépése Magyar Péternek, amit mondtál, és ez mennyire erősíti az ő hitelességét, hát szerintem ez egyik kulcsmomentum. Hogy azt amikor itt elmondta a Marcinál, hogy akkor mi a helyzet, akkor az adta az ő hitelességét, hogy azt tudta sok embernek elmagyarázni, hogy neki elege volt, elege lett, és megunta, és ott hagyta ezt a holt. És ez egy olyan hitelességi pecsét volt neki, amiből szerintem azóta is él. És akkor ezek, hogy vannak-e ilyen baráti közösségek, hát miért ne lennének, ugye, ha jól tudom, akkor Gulyás Gergely meg Magyar Péter eljöhet egy egyetemre, ott lettek jó barátok, talán a Magyar Péter feleségét és Gulyás Gergely mutatta be, egymásnak mutatták be, aztán Gulyás Gergely talán a keresztapja a Magyar Péternek, a fiának, és ugye ez egy ilyen barátság. És a barátságban közösen kezdtek el politizálni, közösen léptek fel talán a 2006-os események után, ezt talán is mondja, és együtt maradtak, egy barátságba kerültek. És csak közben az egyikből nagy ember lett, a másikból meg kicsit kisebb ember lett. Az egyiknek a feleségéből miniszter lett, és akkor az egy ilyen szempontból a baráti kör megy tovább. Csak az a kérdés, hogy onnantól kezdve, amikor már egymásra veszélyesek válnak, akkor az a baráti kör akkor hogyan robban fel, vagy hogyan alakul át. Vagy amikor valaki elmondja, hogy mit te csinálsz, abban nem értek egyet, és addig mondja, akkor az a másik ember, az meddig tűri ezt, tehát meddig engedi ezt be, hogy őt kritizálja valaki. És hogyha ezek ilyen alapvető emberi kérdések, hogy egy barátságban mi fér bele, és mi nem fér bele, és főleg az olyan fajta egoista és narcisztikus embereknél, akik például a politikusoknak állnak. Egy politikus meddig engedi, valakinek van joga arra, hogy őt kritizálja. Ha valakinek épp mentális állapota van, és szeretné ezt továbbra is vinni, akkor igazából engedi bármeddig, mert úgy arra jut, hogy ez őt segíti. Ha valaki meg benne van egy ilyen egotripben plusz állandóan, ugye dolgozik napi 20 órán keresztül, akkor nyilván nem azt akarja hallani még a szabad idejében is, hogy ő mennyire hülye. Tehát ezek ilyen kérdések. És a kettőjüknek az ilyen szakítása, vagy így ennek annak a felrobbanása, az mutat egy értékválasztást is. Hogy Magyar Péter kimaradt a kormányzati működésből, nem lett miniszteri tárcája, aki meg a barátjának meg lett. És a kritikáját pedig, ha jól voltam, akkor Gulyás Gergely kevéssé fogadta meg. És ez a dolog így felrobbant.
Egyébként valamennyire tartalmilag leírható, körülhatárolható az, hogy ennek a körnek, amiben Varga Judit, Magyar Péter, Gulyás Gergely és Orbán Balázs beletartozott, hogy volt-e tartalmi közös céljuk? Tehát irányzat?
Nem voltam ott ezeken a beszélgetéseken, hála jó Istennek, de hát, hogy ez a negyedik generációja ugye a Fidesznek, ez már, tehát ez a, ha már így megyünk így lejjebb, ők már egy felfele menő párba léptek bele, tehát lehetett tudni 2007 környékén, azért ez nem egy rossz befektetés, amikor jövő lépett Magyar Péter meg Gulyás Gergely, Orbán Bárzson nem is beszélve, hiszen már a befeketésbe lépett bele, tehát hogy ők eleve úgy mentek be, ez egy karrier is, meg hitbeli, vagy elhivatottsági kérdés is, hogy ők miről beszélgettek egymással, hogyan...
Nem is azt gondolom, hogy ott voltál, hanem hogy kívülről neked bármiféle, ami látszott mozgásokból következtethető-e, hogy mi volt a közös politikai céljuk?
Én azt képzelem el olvasmány élményeimben, amikor valakik így összejönnek az új törökök egymással, akkor veszik, mikor lesznek majd ők hatalmon. Tehát szerintem én gondolom, ezek ilyenekről beszéltek, hogy akkor ez mikor fogja majd, nem tudom, a Rogán majd átadni a hatalmat, akkor már mennyivel jobb lesz, mert a Rogán hibája az egész rendszer, nyilván nem igaz, és akkor mindenki megtalálja maga és abban, hogy hogyan tudja a másnak elmondani, hogy miért van bent a rendszerbe.
Orbán Viktor is túlélt már nagy szakításokat, például Simicska Lajossal, de most beszéljünk a Fodor Gáborral való kapcsolatáról. Ugye 1993-ban történt meg ez a pártszakadás, Fodor nem egyedül távozott, de ez a pártszakadás ez hozzájárult a Fidesznek a leggyengébb 7%-os eredményéhez. És azt javaslom, hogy nézzünk meg azért erről a szakításra egy bejátszót. Először Fodor Gábor fog nagyon érzékletesen beszélni erről, aztán pedig Friderikus Sándor vendége volt Orbán Viktor 96-ban, és az ő megszólását is nézzük meg.
A Viktornak az elsődleges szövetségese én voltam. Ugye a Viktor katona volt, ugye egy fél évig, tehát ő kiesett itt a szervezésből, a Laci elment vidékre, tehát lényegében ott hosszú időn keresztül én szerveztem a pártot, tehát én csináltam mindent, tehát tartalmilag, meg szervezésileg is. Tehát ilyen értelemben mi a Viktorral nagyon szoros viszonyban voltunk. Egyébként a Viktor, amikor Budapesten járt, mindig nálam aludt, tehát mi nagyon jó viszonyban, nagyon jó barátságban voltunk. Azt kell, hogy mondjam, hogy 88-90 között, ami kapcsolatunk nagyon-nagyon szoros és nagyon közeli volt. Például, ha már itt beszéltünk zenéről, az Underground, ugye ez egy nagyszerű korszak volt a 80-as években, Európa kiadó, URH, Control, Trabant, Balaton, ez én nagyon imádtam ezeket, és én hoztam be ezt a kollégiumba, ezt a zenei irányzatot, és nagyon megszerették a Viktor és a Simicske, és emlékszem a Lajosra, amikor némileg illuminált állapotban térre rogyva énekli, hogy agyamban kopasz cenzor ül. Tehát, hogy azért ezek a pillanatok ott vannak. Tehát igen, vannak ilyen közös élmények, persze aztán koncertekre mentünk együtt, és filmeket néztünk.
Én változatlanul Fodor Gáborról beszélek, vagy beszélnék, hogy mennyire annak a következtében állt elő ez a helyzet, hogy kettőtök között mindvégig érezhető volt egy kimondatlan rivalizálás. Tehát nyilvánosság elé nem vittétek bár, de ezt a színfalak mögött jócskán lehetett tapasztalni, meghallani.
Igen, de valójában nem a személyeink közötti, szóval nem személyes az ügy, hanem hogy más gondoltunk a világ fontos kérdéseiről, és más gondoltunk arról, hogy mi lenne kívánatos Magyarország számára.
Tudom, hogy te nem vagy híve az ilyen emelkedett fogalmazásnak, szóval nem szívesen tárod a nyilvánosság elé mindazt, amit gondolsz, pláne meg az érzelmeidet, de valaha is, amikor végig gondoltad az eset után, hogy mi történt és hogy történt, fájt?
Mármint baráti értelemben? Nem. Politikailag fájt. Tudod, milyen az?
Azt nem. Barátilag tudnám.
Hát akkor sajnos nem fogom tudni neked elmagyarázni.
Fú, hát ez egy nagyon nagy médiatörténeti pillanat szerintem.
Ez így van.
Politikailag fájt. Hazudik itt Orbán Viktor, amikor azt mondja, hogy személyesen nem fájt, de politikailag fájt?
Hát inkább azt nem mondja talán legjobban, vagy legnyíltabban, hogy mi történt ebben az időszakban. Hogy az egész dolog hogyan indult el. Tehát már történelem, de szerintem minden benne van, amit a Fideszről tudni kell. Ugye az alakulásáról azt kell tudni, hogy egy a Ménesi úti szakkollégiumban egyébként Orbán Viktor és Fodor Gábor szobatársak voltak, egy szobában éltek. Ugye, amit már sokszor beszéltünk, hogy a Kádár rendszer mobilitása miatt az egyik ugye Gyöngyösről, a másik ugye Felcsútról érkezik, és a kettő között az a különbség, hogy Fodor Gábor egy polgári családból származik, az édesapja ügyvéd, édesanyja tanítónő, és van egyfajta ilyen kulturális tudása, amit itt Budapesten is megél. Tehát mondja is, hogy underground, meg URH, és filmek, és a többi. És a kettők viszonyának egyik fő ilyen alapja, hogy egyfajta ilyen bevezeti Orbán Viktort ebbe a közegbe, könyvekről beszélgetnek, filmekről, koncertekre járnak, szóval egy ilyen jó baráti viszonyban kerülnek egymással, és így alapítják meg együtt, közösen 30x-en a Fideszt. Ott van közben Simicska Lajos is, ugye fejébe kopasz cenzor ül, és ott van az egyébként kicsit idősebb náluk Kövér László is. Ez nagyon fontos, ez a csapat. És a stratégiai kérdés nem az, hogy az ország, amit akarnak, vagy nem tudom, mit csinálnak, hanem az a stratégiai kérdés, hogy rájön arra Kövér László, hogy nem lehet a Fidesznek egy ilyen ügyvezetősége, hanem egy embernek kell irányítani, nem lehet kétfejű a párt, egészen addig egy ilyen bizottmány irányítja a Fideszt, és az a kérdés, hogy akkor ki irányítsa a pártot. A két legnépszerűbb figurája, Orbán Viktor és Fodor Gábor. Ők egymással, hogy versenyeztek-e, vagy nem, vagy van-e rivalizáció, vagy nem, biztos van, hogy az egész Ménesi szakkollégium arra a rivalizációra épül, ugye sok könyv szól erről, hogyan fociznak egymással, hogyan nem fociznak egymással, Fodor Gábor nem focizik, Kövér László, Simicska, Orbán, Áder fociznak, ott egymást legyőzik, most ez közösen csajoznak, kinek, hogy stb. Ez egy ilyen, ahogy ez ember elképzeli egy ilyen kollégiumi életet, és 92 környékén van ez a stratégiai kérdés, és Kövér László mondja, hogy figyelj Viktor, hát neked kell lenni az elnöknek, nem lehet az, hogy itt ilyen bizottmányok vannak, hát ez micsoda dolog ez, 92. A hatékonyság az, hogy egy embernek kell vezetni, és a többi, és akkor van egy megállapodás Orbán és Fodor között, hogy akkor Orbán Viktor lesz az elnök, és Fodor Gábor lesz a választmányi elnöke a pártnak, és akkor így fognak tovább menni. De ezt még mindig nem értékelte se Simicska Lajos, se Kövér László jó dealnek, most nem a Trump értelemben, de akár a Trump értelemben is. Mert így mindig azt látszott, hogy akkor még mindig az egyébként népszerű, vagy kívül népszerű Fodor Gábornak több lehet a beleszólása a Fideszbe, mint amennyire ezt ők akarják. És az egész háttérvilágot, amit akkor a Fidesz körül épülgetett, ugye 92 van, ugye ezt Simicska Lajos végzi, a politikai paranoiát és a politikai építkezés, hogy hogyan kell működnie egy pártnak, azt pedig ugye Kövér László csinálja. És így jutunk el a 92-93-as időszakra, amikor is az van, hogy Orbán Viktor nem tartja be a Fodor Gáborral kötött dílt, és azt mondja, hogy hát sajnos Gábor, nem te leszel a választmányi elnök, hanem az akkor egyébként a Kalapból, szintén egyébként ott a kollégiumban megismert, egyébként Sopronból származó, Szájer Józsefet jelöli a választmány élére, és ekkor a párton belüli ellentétek elkezdenek kumulálódni, elkezdenek egymással szerveződni, egymás ellen elkezdődik az a fajta, hát ilyen jakubinus fajta terror a párton belül, hogy Kövér László megmondja, hogy ki kell szorítani a fodoristákat, ezeket a liberális elhajlókat. Egyébként az akkori beszámolók szerint és a mostaniak szerint is már akkor vannak külföldizések, hogy ünnöközése és labancozások, tehát minden, amit most így...
Vérmérsékletében hasonló volt Kövér László a mai nap Kövér Lászlójához.
Meg retorikájában is, hogy akkor aki áruló, az micsoda, és egyfajta ilyen adok-kapok kezd el kialakulni, és ebbe robban bele a székház kérdéskör, amit ugye Simicska Lajos visz mind ügyet, de a kettőjüknek az összeveszése egy kicsit korábbi. És azt árnyalnám, hogy arról, hogy Orbán Viktor és Fodor Gábor szakítanak, valójában arról nagyon kevés ember tudott. Az, hogy Fodor Gábor kilépett a Fideszből, ez egy ilyen, hát egy ilyen önálló, nem annyira jól megszervezett lépésként lehet leírni, mert hogy eljutott arra a pontra, hogy azt gondolta, hogy neki akkor itt kívül tágasabb, leszavazták, kétharmad, egyharmadra megverte Szájer József ezen a ominózus választáson, és ezt egy nagyon Kövér Lászlói jól megszervezett ilyen jakubinus, már bolsevik elemeket bíró ilyen pártvezetéshez képest, ő meg egy ilyen szabadcsapatként próbált valahogy ellen tartani. És én azt gondolom, hogy Orbán Viktor nem gondolta volna, hogy Fodor Gábor kilép végül is a Fideszből, a közösen alapított Fideszből, azt gondolta szerintem, hogy akkor majd el lesz majd ott a hátsó sorba, de helyett nem ezt csinálta, hanem először ő lépett ki, és utána az ő kilépésével később több hullámban még sok országgyűlési képviselő, meg sok ember távozott még a Fideszből, és a Fidesznek a bezuhanása, ami egyébként már a székházügynek a megjelenésével elkezdődött, a Fodor Gábori kilépés adott egy óriási nagy svungot, és amit mondtál, eredményt, azt ők egyébként belül nem is a székházügynek tulajdonítják, hanem az árulásnak, amit Fodor Gábor csapata követett el ellenük. Utána, amikor 94-ben az eredmény megszületett, akkor a bűnbak képzés, hogy megint ide jussunk a mába, ott elindult, és mindenért, a Fidesz minden hibájáért, minden bűnéért egyébként Fodor Gábor volt a felelős. És amikor azt mondja, hogy politikailag fájt, én ezt úgy értelmezem, hogy egy nagy reményekkel, talán azzal, hogy ők jutak talán hatalomhoz reménnyel, indult bele Orbán a 90-es 93-ba, és ebből aztán egy nagy kicsi párként jött ki, és mindent lehetett Fodor Gáborra és az ő társaira fogni. De ez egész egy gyönyörű szimbólum, ahogy ezek a barátságok szétmennek, ahogy egyébként a Fidesz rendezi magát, egyébként abban a professzionális párban, meg abban a paranoid párban, amiben egyébként most is van, és ezek a fiatal emberek, akik 30 éveig az elején vannak, elkezdenek pártszerűen, nagyon durván pártszerűen működni, és elkezdenek ugye különböző rubikonokat átlépni, gazdaságilag is, politikailag is, politikai irányultságban is.
Így a műsor végéhez közeledve beszéljünk egy harmadik típusú viszonyról. Ez pedig a mentor-mentorált viszonya a politikában. Erre is van jó sok példa, ezek Balogh Zoltán és Novák Katalin esete például, vagy Lázár János és Navracsics Tibor, de egyébként vannak nemzetközi példák is, ugye Bernie Sanders vagy Alexandria Ocasio-Cortez, és ezzel kapcsolatban, hogyha kommentálnád, akkor, vagy részletesebben kommentálnád, akkor mondd, de ami engem érdekel, hogy azért az esetek többségében azt látjuk, hogy ezek az utód kijelölések, ezek a mentorálások sokszor a visszájára fordulnak, és nem teljesen az történik, mint amit várnak. Ugye vannak árulások, vannak egymás ellenfordulások, van olyan, hogy egyszerűen hiába jelöli ki valaki magának az utódot, nem tudja betölteni azt a szerepet, nem tudja azt a népszerűséget valahogy átvenni, amit ráragaszt a mentor, illetve Balogh Zoltán és Novák Katalin esete pedig konkrétan egy teljes országos botrány bafullat, vagy hát Balogh Zoltán javaslatai és tanácsadói minőségében tett mozgásai a Sándor palotában.
Hát igen, ugye, amit a világ a világ, ha általában árulás szokott lenni az ilyen mentoráltságnak a vége, főleg azért, van egy intézményi feltétele is, hogy ugye nincsenek kötött ciklusok, hogy Magyarországon bármeddig lehet országgyűlési képviselőnek lenni, polgármesternek is lenni, miniszternek is lenni, közösségnek nem, de ő még a felét se töltötte ki. Ezért aki belép Magyarországon a politikába, ő úgy gondolja, hogy ez örökké fog tartani, hiszen akkor ez milyen jó, és akkor ezt kell csinálni magyarul, akkor neki mindenképpen ragaszkodni kell a saját pozíciójához, és azt nem tudja igazából elveszíteni. És a Lázár Jánosos, Navracsics Tiboros kérdés az azért érdekes, mert Navracsics Tibor, most már nehéz róla elképzelni, de a 90-es évek közepén egy ilyen hatalmi és szellemi centrum volt a Fideszen belül, rengeteg embert mentorált, meg ugye Mráz Ágoston Sámuelt, Vétó kedvenc Lánci Tamást, Böszörményi Nagy Gergelyt, aki mostanra már Fidesz elnökből lett a Momé-nak a kuratóriumi elnöke, és ugyanígy volt egyébként akkor polgármesterként, fiatal polgármesterként lévő Lázár János is, akit így beemelt, hogy elkezdett így foglalkozni vele szakpolitikailag, politikailag társadalta, és próbált egy ilyen istálóba rendezni őket. Ezekre az a jellemző, igazából az összes valamilyen módon Navracsics Tibort elárulta, hátba szúrta, megalázta, stb. Ami egyébként sok például van Navracsics Tiborról is, de ez egy másik kérdés. De hogy a magyar politikában, és a világpolitikában is ez így működik, hogy ennek próbál ugye networköt építeni, így akkor még nem volt még kastély a Lázár Jánosnak, és a networkben az lehet, hogy minél több embert hozzon be, aki hozzáköthető. És ugye a Fideszben is, de egyébként minden párban, a legdemokratikusabb párban is, az embernek az adja az elét, hogy hány ember tud beléptetni, ugye a szocialistáknál, vagy üzemeltetni, vagy pozícióba helyezni. És ez erről szól, hogy az ember a saját hatalmát erősítse, tehát valaki eleve már magába a lépésnél is valakit használsz a saját hatalmának a fenntartásába. És ugye az a kérdés, hogy az ember, akit használsz, mikor jön arra rá, hogy ő nem akar használva lenni, hanem inkább szeretne másokat használni, vagy akár akit őt használja, annak a fejére lépni. És ugye Lázár Jánosnál az egész karrierje ugye így indult el, hogy ugye Rabcsák András polgármesternek volt ő a parlamenti segítője, táskahordozója, és az ő halála után lett ő nagyon fiatalon Hódmezővásárhely polgármestere, és utána ugye így került be Hódmezővásárhelyi választókörzetből a parlamentbe, és Navracsics Tibornak a mentorálásában lett frakcióvezetője a Fidesznek, egyébként átvéve Navracsics Tibortól ezt a pozíciót, aki ugye akkor miniszter lett, és utána nagyon gyorsan levált Navracsics Tiborról, sőt, ugye a kettőjüknek a viszonya odáig mérgesedett el, hogy egy pár hónappal ezelőtt ki is tiltotta politikailag, vagy pár évvel ezelőtt ki is tiltotta politikailag Navracsics Tibort Lázár János Hódmezővásárhelyről, mert merészelt, kezdett fogni Márki-Zay Péter, és fizetett hirdetésben támadta Navracsics Tibort. Na ez például egy ilyen véresebb kérdéskör. A szocialista párban egyébként ez még jobban jellemző volt, ami nagy párt volt, hogy nagyon nagy klientúrát próbáltak emberek vinni, mindig megvolt annak az, hogy kinek ki az embere, akkor ő a Kis Péternek az embere, a Szekeres Imre embere, a Lendvai Ildikó embere az kevésbé volt.
Egyébként Lendvai Ildikó erről a Partizános Életút interjúban nagyon érzékletesen beszélt, és ő például cáfolandóan mindenféle összeesküvés elméleteket azzal kapcsolatban, hogy hogyan szivárgott ki az összödi beszéd, hogy most itt Gyurcsány Ferenc maga, vagy nem tudom, többféle elmélet létezik, de ő azt mondta, hogy szerinte nem ez történt, hanem egy kifejezetten MSZP-s jellemző, egy MSZP-re jellemző történet az, ami szerint a valósághoz kötődik, hogy itt az történt, hogy elkezdődött a pletyka arról, hogy ez milyen jó beszéd volt, és az ilyen barátilag a párthoz bekötött emberek, azok így elkezdték mondani, hogy jaj, de hát hadd hallgassuk meg, és hogy titkos társaságok összeültek, akik hallgatták ezt a beszédet, mint hogyha ez egy ilyen, nem tudom, szabadidős program lenne, és hogy ő azt mondja, hogy számára ez a meggyőző elmélet, ami szintén azt támasztja alá, hogy nem mindig az a meghatározó, hogy a nagy rendszerek hogy működnek, hogy mik azok a szabályszerűségek, amiket megfigyelhetünk, hanem néha a pletyka, az informalitás az, ami ilyen dolgokhoz vezet el.
Szerintem nem is olyan néha. hanem sokkal gyakrabban, mint ahogy gondolnánk, hogy az ember elképzeli a politikát. Én mindig azt mondom, hogy a legegyszerűbb dolgok általában, amik mozgatják a világot, főleg, hogy emberek közötti viszonyban, tehát szerelem, féltékenység, szex, irigység, több ezek a politikák a mozgatói is, azért kevésbé hiszek ennek a jöjjünk össze, hallgassuk meg a Ferit a CD lejátszóról.
Én abszolút látom magam előtt.
Látom, de azért ennél kicsit bonyolultabbnak gondolom ezt az egész kérdést, mert hogy az a CDP hogyan került oda ebbe a társaságba, de most mindegy. De így zárásként, hogy mondjak ezzel egy pozitív példát, de nagyon kevés van. Főleg abban, hogy egymással szembe lévő oldalon lévő emberek tudnak boldogok lenni, vagy egymással beszélni. Főleg így ebben a ilyen post-truth, trumpi őrület, no gender, no war, mi és ők világban. Szóval kevés pozitív dolgokban van. James Carville, aki egy nagyon híres amerikai politikai tanácsadó, hogy ilyen még mindig sokat beszél, vagy 80 év fölött van, és Clintonnak is volt a tanácsadója, és sok kampányt nyert. Az ő felesége az a Mary Matalin, aki egyébként egy republikánus tanácsadó, szintén sok kampányt nyert, és a kettők szerelme az egy ilyen, tényleg egy ilyen nagyon híres dolog Amerikában, hogy van egy ilyen Romeo és Julia forgatókönyv, amikor két oldalon lévők, egyébként a kampányban, tehát egymással ellen lévő kampányban lesznek jóban szerelmesek, és aztán kelnek egybe.
Elképesztő történet. Akkor záró kérdés, hogy látod végül is összegzésképpen a mai beszélgetést?
Kávéházi beszélgetést.
Igen, ezt a kávéházi beszélgetést, hogy feltétlenül az a legjobb politikus, aki a legfegyelmezettebb, a legracionálisabb, a leginkább meg tudja húzni ezeket a határokat, és nem keveri a személyes viszonyt a professzionális viszonyokkal, vagy pedig az, aki keveri, de működteti, átlátja, tudja, hogy ezeket hogy kell használni, és tulajdonképpen ezeket az érzelmeket tudatosan beleviszi a politizálásába és a kártyakeverésébe, stratégiázásába.
Vagy inkább egy harmadik megoldást mondok, hogy amikor véget ér valakinek a politikai pályája vagy karrierje, és ott van egyedül a szobába, és körülnéz, akkor lehet-e kire körülnézni, nem csak családilag, hanem emberileg, van-e marad-e barátja, van-e barátja, vagy egyedül majd nézi, és szomorúan zokog a múltján. Szerintem ez a válasz.
Köszönöm Bálint a beszélgetést.
Én köszönöm.
És nektek is köszönöm szépen a figyelmet, hogyha tetszett az adás, akkor iratkozzatok fel a Partizán YouTube csatornájára, és kövessétek a Vétót a különböző social felületeinken. Elkezdődött az 1% kampányunk, úgyhogy kérlek, hogyha szeretitek a tartalmainkat, akkor támogassátok a Partizánt adótok 1%-ával, ehhez mindent megtaláltok a videó leírásában. Ez a Vétó számára azért különösen fontos, mert ezek miatt, a támogatások miatt tudunk a Budapesten kívüli helyszínekre elmenni, veletek beszélgetni személyesen politikáról, közéletről. És kérlek, hogy nézzétek az új műsorunkat, a Birodalmat, ami két hetente szerdánként jelentkezik Papp Szilárddal, Kernel Zsolttal és Feledi Botonddal, világpolitikai elemzések két hetente szerdánként a 24.hu-val együttműködésben. Sziasztok!